Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján, és köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Ez itt a Hétvégi Menetrend műsora, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Mi minden inspirálhat vajon egy alkotót? Hát például egy svéd szürrealista komédia 1978-ból, a sokak kedvence, a Picasso kalandjai. A film egy különleges szereplője, Gertrude Stein, amerikai költőnő, aki egyébként egy élő alak volt, és egyik versének sora, a rózsa az rózsa az rózsa, nos ez késztette alkotásra a Trans Dance művészeti vezetőjét, koreográfusát, Kovács Gerzson Pétert. Vele beszélget az új produkcióról Kalmár András.
Rózsa az a, tudjuk ugye a középkor óta, meg tudjuk a Rózsa neve című könyvből, hogy az valami egészen varázslatos és titokzatos dolog, és nyilván ez így van a te előadásodban is.
Valóban a kultúrtörténet az gazdag rózsa hivatkozásokban, rózsa szimbolikában. A szubrózát említetted, ugye valami, ami titokban történik, arra mondjuk azt, vagy rejtve, hogy az a szubróza esett meg, történt meg, de hát akár csak a keresztény kultúrában a rózsafűzérnek is van némi titokzatossága. Honnét származik, miért pont rózsa, a rózsafűzér, és így tovább, szerelmi szimbólumtól kezdve nagyon sok mindent jelent. A darab címe az egy nem olyan távoli múltban született produkcióra, termékre, versre utal, bár én ezt nem úgy írom, ahogy a versben van, nem annyiszor, ahogy a versben van, de akár még akár eszünkbe juthat az is, az a bizonyos vers. Nem tudom, hogy te tudod, de mire gondolok?
Nem, de nagyon kattog az agyam.
A Picasso kalandjai filmben ismertünk meg egy rendre visszatérő szereplőt, Picasso egyik nagy rajongóját, a Gertrude-ot, Gertrude Steint, majd németesen Gertrude Steint.
Igen.
Na hát ő egy amerikai költőnő volt, és neki van egy híres verse, a Sacred Emily, ezt 1913-ban írta, és ennek a versnek az egyik sora, ez a bizonyos a rózsa, az rózsa, az rózsa, az rózsa.
Aha.
És eléggé szürreális, csapongó, asszociatív versről van szó, amelynek ez a bizonyos ismételgetős sora vált aztán a maga talányossága miatt híressé, és hát születtek a különböző megfejtések, hogy ugyan vajon ez mit jelenthet. Nos, hát...
Igen, annyit, bocsánat, mondjuk el a hallgatók kedvére, akiket szerintem most jól megkavartunk. Tehát a Picasso kalandjai az egy legendás film volt, valamikor a 70-es, 80-as évek fordulóján valahogy úgy, és de az ebben szereplő Gertrude Stein, ő egy valós személy, tehát ő egy létező amerikai író és költő volt.
Igen. Azért utaltam most a Picasso filmre, mert azt gondolom nagyon sokan látták, és akkor ha másképp nem, hát annak a filmnek a révén.
Igen, ez egy popkulturális ikon, abszolút, igen.
Megismerkedettek, vagy hallhattak erről a költőnőről. Na hát elkalandoztunk valóban. A lényeg az, hogy én elkezdtem foglalkozni a magam szórakoztatására a mintával, a díszítéssel, uh-huh. az ornamentikával, ennek a miben létével, ennek a működésével, ennek a kultúrtörténeti hátterével, és kerestem annak arra válasz, hogy vajon a táncban meg tudjuk-e találni ezt a művészeti kategóriát, van-e a táncban díszítés, és ha van díszítés, akkor van nem díszítettség is, akkor az vajon micsoda? Ha leveszem a díszt arról, ami díszítve van, akkor mi marad? És hát ennek aztán a teoretikus irodalmát is próbáltam felkutatni, hát a táncra vonatkozóan végül viszont semmit nem találtam, és általában véve az ornamentika és a díszítés funkcióját és művészet elméleti értelmezését az elsősorban a tárgy tárgyalkotó művészekre vonatkozóan találtam meg, és a legelvontabban pedig az építészetre. Építészetre vonatkozóan, de ettől még azért nem ment a kedvem el attól, hogy a témával még foglalkozzak, és ezen kutatások során botlottam bele olyan elgondolásokba, olyan művészet értelmezésekbe, amelyek a látvány, a beszéd, a közlés díszítettségét, a dísz jelentését és jelentésvesztését, a közlés jelentésvesztését és díszíválását vizsgálták, és gondoltam, hogy ez az ismétlődés, ez a szó ismétlődés, ez utal a maga talányos módján, utal erre, amire én most hosszasan beszéltem, mint engem érdekelő témára.
Uh-huh. De ez nem azt jelenti, hogy ez egy repetitív mozgás, amit te most megálmodtál.
Hát én most azt nem mondom, nem árulom el, hogy ez milyen, hogy ez milyen mozgás lesz, de hát annál azért változatosabb, mint ennek a három szónak a, hogy ennek az egy szónak a háromszori ismétlése sejtetné. Minden esetre ennek a talányos verssornak az egyik értelmezése az egy, mondjuk egy ilyen sztoikus világszemléletre utaló magyarázat, amely azt mondja, leegyszerűsítve, hogy ez a sor azt üzeni nekünk, hogy a dolgok azok, amik. Uh-huh. Magyarul, tehát nem kell vizsgálni a bennünket körülvevő világnak a dolgait. Hát most ugye ez egy eléggé sajátos kifejezés, hogy dolog, mert angolban van egy the thing is, vagy valami hasonló kifejezés, hogy az a dolog, az ami, tehát a jelenségeket, a dolgokat, a rajtunk kívülálló világot nem kell magyarázni, az ami és kész, nem is szorul magyarázatra. Ez egy létező szemlélet.
Igen.
Vagy akár mondhatnánk, hogy egy ilyen filozófiai irányzat. Na most én ezt azért erősen firtatom, és erősen kételkedek ennek az igazságában. Már csak ott is kezdődik a probléma, hogy a dolognak, annak a bizonyos dolognak az azonosításával már bajba kerülünk. Hát még azzal, hogy akkor az önmagával azonosan nem kíván magyarázatot, hiszen lám a közlésünk, az, amit most mi teszünk, ez a beszélgetés, és ez egy dolognak tekinthető, aztán ez most az, ami, vagy ennek van többféle értelmezési lehetősége. Uh-huh. Mint ahogy az a hivatkozott három szó, ami a cím, az vajon ugyan igényele magyarázatot, vagy ez pedig az csak az, ami önmagával azonosan, tehát nem igényel magyarázatot, azt lám, ezzel a kérdéssel kezdted a beszélgetésünket, igen, hogy az vajon micsoda? Tehát ezen gondolatok körül dolgozunk, vagy jár az agyam, és ezeknek a valamilyen természetesen a tánc nyelvi, tehát absztrakt módon való megjelenítése érdekel engem, erre lehet számítani. Majd a premieren, meg hát azt követő előadásokon, hogy vajon a dolgok azok-e, amik, vagy mégsem, uh-huh, mondjuk így lehetne továbbra is talányosan kifejteni, vagy kommentálni ezt a címet.
Világos, de azért ez a gondolat, ha nem is ilyen erősen, de hát megvolt már az előző két munkádban is, a Hermészben és a Kicsvaldban. Nem tudom, hogy mennyire tekinthető ez egy, hát fogalmazunk úgy, hogy egy trilógia befejező részének.
Nos, ha azt nézem, hogy a majdani következő, majd valamikor ősszel színpadra kerülő jövőbeli produkció az nagyon tervezetten nagyon távol esik mindezektől,
aha,
akkor talán mondhatjuk azt, majd ennek elkészülte után, és majd az, sőt, akár majd annak az őszi darabnak a elkészülte után, hogy valószínűleg ez a három, ez egy trilógiát alkotott, vagyis, hogy vagy az lesz, vagy nem, mert a dolgok vagy azok, amik vagy nem.
Igen.
Szóval, hogy
nem zárhatjuk ki.
Nem zárhatjuk ki, mert de nem is biztos, hogy bejön, amit mondasz, mert az a szemlélet, amivel én a világra tekintek, az nem valószínű, hogy meg fog változni októberre. Vagy valami nagyon, nagyon komoly, nagyon radikális dolognak kell történnie, hogy ez megessen. Én elég kételkedve tekintek a körülöttem lévő világra, egyrészt, másrészt kellő érdeklődéssel ahhoz, hogy megpróbáljam megérteni, megfejteni, mert hogy a dolgok vagy azok, amik vagy nem, de általában beszokott bizonyosodni, hogy legkevésbé azok, amiknek elsőre látjuk. Ez az egyik. A másik, hogy a csekély eszközeink birtokában a körülöttünk levő világ megváltoztatásának eszközei is viszonylag csekélyek, amik rendelkezésünkre állnak, de azért van valami. Tehát én azért hiszek abban, hogy meg tudjuk változtatni a körülöttünk levő világot, különben mi másért csinálnánk színházat. Ebbe bízunk.
Meg bármit, ha, nem?
Hát meg egyáltalán bármit, hogy a hitünk szerint jó irányba tudjuk befolyásolni a világban történő eseményeket, az embereket, a nézőinket. Szóval tehát, hogy nem csak olyan dolgok nem azok, amik, ezért hagyni kéne annak, ami, hanem a dolgok nem azok, amik, és hagyni kell a világra. Tehát körülbelül a rózsa, mögött valami ilyesmi van, és hát ez a szemléletem valószínűleg a majdani darab, következő darabokban is, ha lesznek ilyenek, hát egy még biztos, de talán több is, hogy ez azért meg fog nyilvánulni.
Én biztos vagyok benne. Tehát ez lesz február 28-án, este 7:30-kor a Nemzeti Táncszínház kis termében. Elmondod még, hogy kik az alkotótársaid?
Kovács Jeromos, a most már sok-sok éve visszatérő zeneszerző, zenész, zenei szerkesztő társam ismét nagyot fog villantani, és három szuper jó, gyönyörű táncosnővel dolgozom, Bozsányi Lilivel, Cvikli Fannival és Kis Rebekával. Rebekával már dolgoztam a Reneszánszban, Lilivel a legutóbb a Kicsváltban, és Fanni most jött, ővel most először dolgozom, és hát most már 3 hetet próbálunk, nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató és inspiratív a velük való munka.
A Trans Dance legújabb darabjáról beszélgetett Kovács Gerzson Péterrel Kalmár András. Folk alapú buli zenét játszik, és saját fesztiválja is van, Boglárt néven, a Góbénak. 5. lemezükről pedig Vizeli Máté beszél, vagyis az együttes hegedűse Kalmár Andrásnak.
Nálatok szinte mindenki multi-instrumentalista, ugye?
Hát többen is, igen, mondhatni.
Igen, és mindannyian azért komoly zenészek vagytok olyan szempontból, hogy hát a népzene mellett, ugye ti klasszikus zenét végeztetek a Konziban, Bartók Konziban, ott is ismerkedtetek meg, hogyha jól emlékszem, és talán szinte mindegyikötök zeneakadémiát is végzett, jól mondom?
A mostani tagok közül ez tényleg mindenkire igaz, illetve nem a dobosunk Áron, ő az Etüd Konziban tanult, uh-huh. De egyébként mindenki más valamit szerzett a Zeneakadémián. Uh-huh. Akár népzenei, akár klasszikus diplomát is, akár jazzt, szóval többféle is van.
Természetesen nem ez a lényeg, nem ez viszi előre a bandát, de az biztos, hogy mindannyian nagyon tanult muzsikusok vagytok, neked egészen különleges tanulmányaid is voltak, ugye volt egy ösztöndíj, ami kapcsán egyszer forgattunk egy kis filmet rólad, és akkor nagyon-nagyon mélyen bele is mentél itt a különböző ősi zenei motivumokba.
Igen, a Magyar Művészeti Akadémiánál kaptam egy 3 éves ösztöndíjat, és akkor olyan népzenei lejegyzéseket csináltam, amik még eddig nem voltak elérhetőek, tehát olyan tájegységeknek a zenéjét írtam le, amikkel még eddig nem annyira foglalkoztak.
Na jó, de viszont a Góbi az ugye abszolút, hát, hogy fogalmazzak, folk alapú, de buli zenét játszik, és hatalmas bulikat tartotok. Hogy tervezitek a jövőt? Lesz-e turné? Nyilván, hogy a nyarat azt végig fogjátok a fesztiválokon zenélni, de azért volt nektek egy saját fesztiválotok is, a Boglárt.
Igen, az most is lesz. A turnék azok még alakulnak, hogy most nagyobb egybefüggő turnénk lesz-e, az még egyre nem látszik, de erdélyi utak azok mindenféleképpen lesznek, azt már látom, illetve amit említettél, a Boglárt nevű fesztiválunk, az majd most 7. alkalommal kerül megrendezésre a nyár végén.
Igen, említettük, hogy hát tulajdonképpen itt világzenéről van szó, meg bulizenéről, de van nektek egy felállásotok, ami autentikus népzenét játszik, ugye?
Így van, ebben majdnem ugyanazok a tagok vannak, egy-két különbséggel, de ezt elneveztük Gobi Folkside-nak, hogy legyen egy ilyen megkülönböztető neve, és ezzel valóban autentikus népzenét játszunk, és ezzel is vannak megkereséseink, ugyanúgy, mint bármelyik népi zenekarnak, és akkor táncházakat muzsikálunk, esetleg táncegyüttest kísérünk, szóval ez is működik.
Amikor a túlvilágont összeraktátok, akkor volt valamilyen egységes szellemiség? Azért kérdezem ezt, mert ugye manapság már másképp születnek az úgynevezett lemezek, vagy úgynevezett albumok, hiszen folyamatosan jelennek meg szingülök, jönnek ki dalok, jönnek ki klippek, és akkor egyszer csak valahogy úgy egybe kovácsolódik az egész. De én úgy éreztem, hogy a túlvilágonnál, mintha azért lenne valami fajta összefüggő dramaturgiája az egésznek.
Hát ha van is, az tulajdonképpen a végére alakult ki, mert ahogyan te is mondtad, hogy mostanában már egy zenekar igazából nem teheti azt meg. Tulajdonképpen én úgy látom, hogy körülbelül az elmúlt 5 évre vonatkozólag ez már mindenféleképpen igaz, hogy 2-3 évig ne jelenjen meg róluk semmi, hanem csak akkor egyben egy egész lemez, tehát muszáj a közönségnek a figyelmét fenntartani, úgymond ilyen szinglökkel, tehát egy vagy két számot időnként kiadni, és tulajdonképpen ez a lemez is úgy alakult ki a végére, hogy ezeket aztán összefoglaltuk egy albumba, és a végén tulajdonképpen már csak 4 darab számot tettünk hozzá, tehát igazából már több megjelent előtte, mint nem. Ezt lehet mondani. Ugyanakkor viszont azért az is igaz, hogy van benne koncepció, de ez annak köszönhető, hogy azon felül, hogy nagyon sokféle könnyűzenei stílussal próbáljuk az egyes számokban összehozni a népzenét, azért van egy egységes gondolkodás emögött, ami ránk mindannyiunkra jellemző, illetve amiből kiindulunk. Ezért tulajdonképpen, még hogyha nagyon különbözőek is ezek a számok, mert hát itt az afrikai zenétől kezdve a rockon át a hip-hopig gyakorlatilag minden van, mégis sikerült ezt egy olyan formába önteni, meg egy olyan számsorrendet csinálni, hogy ez egy egységes képet mutat.
Hát figyelj, gratulálok hozzá, mert nagyon-nagyon klassz a lemez, és akkor nincs is más hátra, mint hogy hallgassunk meg egy számot róla, melyik legyen az, Máté, rád bízom a döntést.
Én most a legutolsó számot, a Rapszódiát választom, ami azért nagyon érdekes, mert tulajdonképpen végig vonul rajta egy téma, ami csak a szám végén derül ki, hogy igazából micsoda, mert addig teljesen el van változtatva ritmikailag, illetve ez adja a refrénjének a dallamát is, amire szöveget írtunk, és közben pedig Igó Marcinak a rap szövegét lehet hallgatni.
A Gobi legújabb lemezéről beszélgetett Vizeli Mátéval Kalmár András. Most következzenek a hírek, majd pedig megyünk enni. Pontosabban Búza Sándor műsorának ez a címe, méghozzá az, hogy menni enni. Valójában ez egy kulturális és gasztronómiai műsor. Nos, ilyenfajta beszélgetések következnek itt rövidesen a Trend FM.